napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy eseménydús nap után, csütörtökön délután 5 óra 13 perckor nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Természetesen, hogy a mai napra kész műsorban sem lehet más a központi téma, mint a ma a román törvényhozásban lezajlott bizalmatlansági indítvány vitája, amely sikeresre kerekedett olyan értelemben, hogy átment a parlamenten. Ez azt jelenti, hogy a Viorica Dăncilă vezette kabinet megbukott. Csomagolnia kell és mennie kell. Érdekes módon nem nagyon örventek a győztesek ennek az eredménynek. Hogy maga az egész folyamat hogy nézett ki belülről, miként kommentálják a végeredményt az RMDS politikusai, mi várható a továbbiakban, és valóban örvendenünk kell-e ennek az eredménynek, illetve milyen pozitív vagy negatív hozadéka lehet az erdélyi magyar közösség számára. Ezek a fő témái a mai beszélgetésnek. Itt van velünk a vonalban élőben Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselő, alsóházi frakcióvezető. Tisztelettel köszöntöm, és köszönöm, hogy ezen eseménydús nap után elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
Tehát tisztelt hölgyeim és uraim, élőben vagyunk, önök is nyugodtan elmondhatják véleményüket, kérdéseket intézhetnek a meghívotthoz a mai esemény sorozattal kapcsolatosan. Elérhetőségeink, telefonszámunk a 0265-2220-22-es, SMS üzenőfalunk száma a 0740-274-165-ös, e-mail címünk pedig naprakész@marosvásárhelyi.ro. Most fárasztó és kimerítő nap után vannak. Hogyan látszott belülről ez az egész folyamat? És talán annyit jegyeznék meg én kívülállóként, mert Viorica Dăncilă felszólalásába kapcsolódtam be az élő tévéadásba, miután már a vita lezajlott. Hála a drága jóistennek nem támadta senki a magyar közösséget, a magyar politikusokat. Viorica Dăncilă sorban Viktor Pontát, Dan Bárnát és Călin Popescu Tăricianut osztottak így név szerint. De hát mondom, a magyar közösségnek a képviselőit nem támadta. Tehát milyen volt a hangulat, miért volt olyan nagy feszültség az eredményhirdetés előtt, tisztelt képviselő úr?
A feszültség annak tudható be, hogy az utolsó 48 órában olyan fajta mozgások voltak ugye az ellenzék irányába, mind a kormányzó párt irányába, ami bármennyire is azt a tendenciát mutatta, hogy sikerül a bizalmatlansági indítványt émére juttatni, maradt egy adott bizonytalanság, és ebből adódott egy hihetetlen magas stressz a főleg a nagy ellenzéki pártokban, amelyet sajnos ezt én megtapasztaltam már a román parlamentben, ilyenkor nagyon szimpatiasan be tudnak mutatni, maga a szavazás alatt ugye körbe volt véve a szavazási helyszín, és mindenki jegyzetelt nézte, hogy ki, hogyan, miként szavaz, megy szavazni, nem megy szavazni, amelyet mi túl szimpatiasnak ítélünk meg, és nem tartozik ahhoz a fajta szokásához, amit mi nagyon szeretünk és kedvelünk, ezért mi általában ilyenkor el szoktunk határolódni és visszahúzódunk, de ez tény létezik. Nem volt magyar ellenség ebben a vitában, teljesen máshol szóltak a viták, az viszont azt gondolom, hogy megjelent, kétfajta dolog jelent meg, és mind a kettő tény. Egyfelől, hogy a PESZEDI azt mondta, hogy hát az RMDS olyan helyre megy, ahol új energiák vannak, pedig azt mondtuk, hogy az a baj a PESZEDI-vel, hogy képtelen volt abban a helyzetben is, amikor akár a mandátumuk elején mi is adtunk hozzá projektekhez energiákat a rendesen az ország szolgálatába állítani, kifulladtak ezekben a történetekben, elvesztették az energiájukat, ők teljesen. Másik téma, ami felmerült, és hát erről nyíltan kell beszélni, ugye ez egy új helyzet, ahol most az RMDS a jelenlegi még mindig ellenzéki pártokkal van egy asztalnál, és ahol nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan fajta személyiségek, amelyeknek a társága nem egy örömteli pillanat számunkra. Viszont egy biztos, hogy ez a kormányzat így, ahogy kinézett, most elvékonyodott, kiürült, megüresedett, cselekvőképtelené vált, és ténylegesen, ha nézzük a gazdasági mutatókat és a tendenciákat, hogy olyan működnek a minisztériumok, nagyon komoly veszély áll fel annak az irányába, hogy képes lenne egy akár vékony Konyp, SZD kormánytöbbség is végigvinni a következő egy és fél évet. Szerintünk nem. Tehát a hibákat hibára halmozták volna. Ezért voltunk határozottak abban, hogy is szükség van egy váltásra. Ez nem azt jelenti, hogy a meglátásunk szerint egyre szükség volna egy előrehozott választásra, hanem szükség van egy váltásra, és igen, a liberálisok is tegyék oda a csontot, bizonyítsák be, hogy képesek ezt az időszakot nem nagy reform típusú ügyekben, hanem a ügykezelés, az ügyvezetés, az országvezetés témakörében végigvinni, és majd a decemberi választások után kellene nekifogni teljesen új reform kérdésének, amelyek talán az ellenzéki oldalán már régóta megfogalmazottak.
Érdekes módon az eredményhirdetést megelőzően elég hosszan tartott a szavazatok számlálása. Olyan hírek is kiszivárogtak, hogy előbb a nem használt golyókat számolták és vették figyelembe, majd csak utána kezdődött el a pozitív szavazatoknak az összeszámolása. Mind a két tábor nagyon feszült volt, és mikor már kiszűrődtek az első információk abból a bizonyos teremből, senki nem örvendett. Pontosabban érdekes módon, hogy a győztesnek kikiáltott, úgymond liberális pártnak a képviselői nagyon lefagyott arccal fogadták ezt a bejelentést, hogy igenis sikerült, tehát átment a bizalmatlansági indítvány, és megbukott a Döncsil a kabinet. Miért?
A liberális párt, én láttam az egyeztetéseinkből, nagyon akarta a sikerességét, legalábbis az a liberális pártnak a meghatározó vezetői nagyon akarták a sikerességét, ők váltani akartottak, változtatni akarnak. Az viszont egyértelmű, hogy a következő időszak nem kevésbé kihívásmentes, sokkal komolyabb és nehezebb időszak következik, mert meg kell tanulni egyeztetni, meg kell tanulni kompromisszumokat kötni, meg kell tanulni jól dönteni, meg kell tanulni nem hangzatos szavakat megfogalmazni, hanem amennyire lehet tárgyilagosan ügyeket kezelni, ha van szándék erre. Ez azt jelenti, hogy a mostani ellenzéki oldalon egy nagyon szerte ágazó politikai összetétel van, de még ilyen körülmények között is ki lehet alakítani egy kisebbségi liberális kormány körül egy többséget. Viszont akkor a liberálisok vállalniuk kell, hogy ezért oda kell figyeljenek ténylegesen a valós kormányzásra, és a hangzatos ügyeket félre kell tegyék, mert az ebben az időszakban nem fogja őket segíteni. A Mentsük meg Románia párt, én azt gondolom az USZ-ré, hogy ugyancsak ebben az időszakban abban a helyzetben került, hogy be kell lépjen egy kormányba. Most ez megint érdekes dolog, hogy ők beszeretnének lépni, vagy nem. Az biztos, hogy a politikai paletta középtávon nézve lehet, hogy kiengyensúlyozottabbá válik azáltal, hogy a mostani ellenzéki oldal kormányzási szerepkört kap, mert ezáltal nem elvont kérdések elnek az asztal, hanem konkrét ügyeket kell kezelni, megoldani. És a legfontosabb, hogy a költségvetés összeállítása jövő évre, majd az ebből következő, és ennek az a költségvetésének a megfelelő lezárása, majd az ebből következő további lépések, amelyek egyes szakterületen felmerülnek. És ezek komoly felelősséget jelentenek. Szerintem ez a fajta felelősségérzet látszódik úgy a nemzeti liberális, mint az USZ-i politikusainál, mert itt most ők döntéshelyzetben vannak, és ez a döntéshelyzetet már nem kell maximalizálni, hanem racionálisan, tárgyilagosan kellene kezelni.
Érdekes dolog történt, legalábbis véleményem szerint, és lehet, hogy ezt akár önök is kihasználhatják a jövőben. Ugyanis akkor a szavazatoknak a leadása időszakában újongva kommentálták a bizalmatlansági indítvány győzelmét váró politikusok és politikai pártok képviselői, hogy az a kisebbségi parlamenti csoport képviselői azok nagy számban megszavazták a bizalmatlansági indítványt azok után, hogyha minden igaz, akkor vagy ketten írták csak alá a kezdeményezést. Ilyen formán abban a pillanatban, és hát a az eredmény kihirdetése pillanatában is elhangzott az, hogy végül is a kisebbségi csoport képviselői voltak a mérleg nyelvei. Ezt a jövőre vonatkozóan jó lenne melegen tartani. Nem tudom, hogy mennyi lehetőségük van rá, hogy ezt azért felemlítsék a következő időszak tárgyalásai során, hogy igenis a kisebbségek, és természetesen hozzáadva azt, hogy az RMDSZ teljes mértékben a bizalmatlansági indítvány mellé állt, ez döntötte el azt, hogy mennie kell a Dencsile kabinetnek. Lehet ebből politikai tőkét kovácsolni?
Azt gondolom, hogy azért racionálisan kell lássuk a dolgokat. A kisebbségi csoportnak független attól, hogy több mint fele leszavazott, a számításaink szerint nagyjából a fele szavazott a bizalmatlansági indítvány mellett. Ez amúgy több, mint ahányan aláírták, ez igaz. De azért ott van vagy négy vagy öt olyan szavazat, amely nem a bizalmatlansági indítvány mellett volt. Ezt tudják a mostani kormány oldalon is, tudják az ellenzéki oldalon is. Az RMDSZ kitartóan az álláspontja mellett merev álláspontot fogalmazott meg, mert az elmúlt évben nagyon sok egyeztetés volt a frakciókon belül, és ez az a konklúziónk volt, hogy ezt így fenntartani nem szabad, itt váltani kell, mert meg előre kell vinni az ügyeket, nem hátrafele vagy stagnáltatni. Viszont azért azt el kell mondanom, hogy igen, az ellenzéki oldalon tudják, hogy az RMDSZ-nek nagyon fontos szerepe volt úgy, hogy mind a hat politikai pártnak. De azért azt nem szeretném a rádióhallgatóknak azt a képet adni, hogy ettől kezdve van egy és fél éves, nagyon pozitív, minden ügyet megoldó kormányzás. Nem. Hanem nagyjából, amit mi látunk, hogy lehet egy és fél éves olyan időszak, amikor nagy ügyekhez nem nyúl hozzá a kormányzat, amikor nem azt kell számoljuk, hogy hol milyen ütéseket mérnek a magyar közösségre, hanem odafigyelnek az országnak az ügyeire. És ezen keretek között megpróbáljuk korrigálni. Nagy dolgokat, nagy terveket azt gondolom, hogy a jövő évi decemberi választások után lehet az asztalra letenni egy újonnan kialakulandó többség környezetében. Addig is én biztos, hogy napról napra, hétről hétre azon leszünk, hogy minél több ügyet megoldjunk, de én azt látom, hogy akkor, amikor egy ennyire heterogén ellenzék van, akkor inkább arra kell mi bátorítsuk a kormányzati oldalt, ami a mostani ellenzék elvileg, hogy visszafogottak legyenek, hogy ne nyúljanak nagy ügyekhez, hogy keressék meg a közös kompromisszumokat, hogy minden ügy, amit az asztalra teszünk, az olyan legyen, hogy tényleg működtethető legyen, mert ha nem lesz képes bármennyire és okos miniszterekből álló kormányzat áll fenn az ügyeket végigvinni. Amúgy az RMDSZ eddigi álláspontunk szerint erről voltak belső egyeztetések, de még gondolom következő időszakban is. Nincs szándék a kormányra lépni. Az elvileg a szándékunk, hogy a most kialakulandó, kövonalazandó liberális kisebbségi kormányt megtámogatni a parlamentből. De ez is természetesen számos elemzést igényel, és itt nem csak a frakciók döntek, hanem az egész szövetségi vezetés kell majd véleményt formáljon, hogy a következő egy és fél évre hogyan rendezkedünk be.
Erre még visszatérünk szíves engedelmével, most viszont hallgassuk meg azt a kedves hallgatót, aki be akar kapcsolódni, ez Dorin Tomán műszaki munkatársa. Haló.
Ez a kedves hallgató, az Rádi Robert van.
Tisztelettel köszöntöm, polgármester úr.
Köszöntöm önt is, és Korodi Attila, a frakcióvezető urat is. Hát azért néhány gondolatot hadd tegyek én hozzá ez a történethez. Egyrészt azt, hogy maga a szavazás ennek a bizalmatlansági indítványnak, az a parlamenti munkának a megcsúfolása volt. Miért? Mert a házszabályban, legalábbis annak idején, amikor én még képviselő voltam, gondolom, ez máig se változott, azt írja, hogy vot secret kubile, tehát golyós, titkos szavazás. És ez a szavazás, ami a ma a parlamentben volt, az minden volt, csak nem titkos. Innen tovább, amikor valakik ilyen szinten engedik meg maguknak, hogy ne tartsák be a saját szabályaikat, akkor azt mondom én, hogy hatalmas baj van.
Ki is támadták az RMDSZ-t, hogy ők így szavaztak a honatják titkosan.
Annak idején, amikor én még képviselő voltam, minden ilyen szavazásnál ugyanabban a kezembe vettem át a fehér és a fekete golyót is, és utána egyiket betettem a fehér, a másikat meg a fekete urnába, mert hogyha titkos szavazás, akkor az az én dolgom, hogy hogy szavaztam, és nem kérheti számon rajtam senki. De ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj, hogy ebből a mai szavazásból egyetlen egy ember jött ki nyertesen, és ezt úgy hívják, hogy Klaus Johannis. Senki más. És gyakorlatilag én nem vagyok annyira öreg még, hogy ne emlékezzek, és annyira fiatal sem, hogy mindent elhiggyek. Ugyanabban ezben vagyunk, amelyben kerültünk akkor, amikor megjelent a Governum Meu, hogyha emlékezünk, ezelőtt 5 esztendővel. Akkor is mindent elkövetett, különösen a mély állam tüsténkedett ezen, vagy a szekus világ, hogy tetszik, hogy az akkori kormányt, azt még Viktor Ponta vezette, eltegyék láb alól, és átvegyék a hatalmat, most ugyanez van, és azt is el tudom mondani, hogy az utóbbi talán 20 évnek a legtöbb kárt okozó kormánya az nem ez a Döncsillő kabinet volt, ezzel is volt bal elég, hanem az a csalós kormány volt, aki akkor állt fel, amikor 5 évvel hasonló módon a demokráciát meghegyelve felrobbantottak mindent itt errefele. Legyítélésem szerint nekünk két útunk van, vagy az RNDS-nek két útja van ebben a pillanatban. Az egyik az, hogy előrehozott választásokban bele, hogy tiszta lappal egy olyan kormánya legyen ennek az országnak, amelynek van egyrészt legitimitása, másrészt parlamenti támogatottsága, ma ilyen ezek szerint nincs, vagy, erről már beszéltünk valamikor, egy szövetségálló tanácson, vagy holnap szüvegettől, akkor azt mondja Kelleren Holor a parlamentbe, hogy ő tudna alakítani egy teljesen RMDS kabinetet, amivel szívesen átvezetjük a válságon ezt az országot.
Kotrocsonyi palota lesz holnap 12-kor, nem a parlament.
Bocsánat, a Kotrocsonyi palotában mondja Kelleren Holor, hogy átvezetjük ezen, mondja ő, mint miniszterelnök, hogy RMDS-es kabinettel, vagy mondjuk azt, hogy tiszta magyar kabinettel, mert azt gondolom, hogy itt ebből az MPP-t és az MMP-t se szabad kihagyni, hát egy olyan kabinettel, amely végre megmutatja ennek az országnak, hogy hogy kéne vezetni, mert ez nekünk még sajnos nem sikerült.
Köszönjük szépen a véleményét, azért én még annyit rákérdeznék, hogy mennyiben érzik önök magukat kényelemben vagy győztesként ezen mai döntés után, mint önkormányzati vezetők, és itt az év végéig tartó finanszírozás gondolatát is felvetném, mert hogy az állami apparátus az továbbra is ugyanaz marad, ugyanazokkal az emberekkel, akiket a most leköszönő kormány tett oda, hogy intézkedjenek. Gondolom, hogy értél, mire gondolok. Hogy...
aki ma győztesnek, vagy valami győzelmi mámort érez, vagy győztesnek érzi magát, az azt jelenti, hogy úgy járt, mint a macska, amely magasról leesett, csak egészen másképp járt, mert nem fejre esett, nem lábra esett, hanem fejre.
Köszönjük.
Ma ezen egyáltalán nem lehet örülni. Egyrészt ez az év már megmutatta, hogy kormánnyal képesek ezek a drága emberek Bukarestbe költségvetés nélkül hagyni az országot, és sokkal rosszabb lesz az, amikor kormány nélkül is hagyják, és költségvetés nélkül is. Ez az év gyakorlatilag a 2019-es év az nem 12 hónapot tartott, hanem 8 hónapot tartott, ami bennünket érint, legalábbis ami a munka időszakot illeti, mert 4 hónapot vártuk, hogy tudjunk dolgozni, és azt gondolom, hogy a jövő év sem kecsegtet semmilyen jóval, sőt, egyértelműen ki tudom jelenteni, hogy megítélésem szerint ezzel a mai döntéssel az országban a dolgok rossz felalakultak. Ez a zavaros időszak, ami most jönni fog, ez csak azoknak az erőknek a megerősödését segíti, amelyek a háttérből dolgoznak azon, hogy a magyarságnak például legyen rosszabb legyen.
Belefolytottuk a szót a képviselő úrba itt ketten.
Elnézést, további szép estét, minden
köszönjük jót. Szépen, hogy bekapcsolódott, a véleményét meghallgattuk. Parancsoljon, képviselő úr, reagál, hogyan reagálna a polgármester úr felvetésére?
Reagálok és kiegészítem. Azt gondolom, hogy egyfelől nagyon fontos, hogy ezek a vélemények az RMDS-en belül megvitatásra kerüljenek, elhangozzanak. Igen, a polgármester úrnak teljesen igaza van abban, hogy most már a titkos szavazás kérdéskör az elmúlt nem csak 3 évben, hanem az elmúlt lassan 8 évben elbagatelizálódott, és minden esetben, amikor sarkalatos kérdésekről volt szó, akkor a nagyobb pártok, a saját párt képviselő tag, szenátor tagjainak kötelezték, hogy vagy nyilvános felmutatással szavazzanak, vagy egyszerűen ne is menjenek ki szavazni, és ezt tették ma is. Ma egyféleképpen zajlódott le, két évvel ezelőtt másféleképpen, de ugyanaz volt mindig a felmutatás, a felmutatás. Azt gondolom, hogy a szavazásnak a titkossága nem véletlen. Mert hogyha nem tudják vállalni nagy pártok a titkos szavazás környezetében sem a kiszámítható eredményt, akkor azt jelenti, hogy igazából ezek a pártok nem méltók arra, hogy működjenek. És azért fontos mérce lehetne ilyenkor. Na, most egyedül a kisebbségi csoport és az RMDS szavazott, titkos szavazotta mindenki más a nyílt szavazása, és azt gondolom, hogy rosszul tették a többiek. Másik felől ténylegesen egy komoly kérdés, hogy jó irányba megyünk-e, vagy rossz irányban. Amiből voltunk, az már nem volt jó. Mert most a Dencs Illa kormány teljesen leállt, képtelen volt működni, ami következik is nagyon kockázatos, olyan szempontból, hogy egy felszabadult ellenzéki politikai képletben ténylegesen megtalálni a kulcsukat nagyon nehéz. És mi ezért is óvaintjük, és nem látjuk értelmesnek az, hogy egy technokrata kormányt nevezzünk ki, hanem kell ide egy politikai felelősség. Vagyis a nemzeti liberálisok körül kellene valami kialakuljon, mert én egyetértek azzal, hogy Kelemen Hunor holnap azt mondhatja, hogy RMDS kormányt állít, ez egy gesztus, de nagyon jól tudjuk, hogy amúgy ez az eredményesség nem erre fele menne, tehát ez nem működne, nem lehetne ezt így megvalósítani. Úgyhogy ezek a viták házon belül is, meg a többi politikai párt is le kell zajlódjanak, és remélem valami normálisabb dolog körvonalazódik, mert amúgy a csolós időszak az katasztrofális volt, mert a csolós időszakban a politikum nem tudott dolgozni, egyszerűen olyan emberek döntőtegnek semmi köze nem volt a politikai élethez. Ezért a szimpatikusan hallatszik, de az a baj, hogy emögött ténylegesen ott voltak, és kiszámíthatóan jelen voltak a szolgálatoknak az embere és a hatásköre és a befolyása. Ezért jó lenne egy politikai színezetű, ha még kisebbségi kormány is a következő időszakra, hogy irányítsa az ország ügyeit, és teljesen elkerülendő kellene legyen a technokrata kormány, mert az ténylegesen nem tud semmi érdemlegeset letenni az asztalra, és olyan fajta ügyek körvonalazódnának, ami arról szólna ismételten, hogy a politikai pártokon belüli belháborúkat nem tisztességes politikai vitákkal, hanem más eszközökkel játszanak le.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják. 17 óra 36 perckor vendégünk ma a műsorban Bukarestből bekapcsolódva Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselő, alsóházi frakcióvezető, aki ma az események sorozatát a parlamentben élte át, és a bizalmatlansági szavazásnak is az eseményeit saját bőrén érezte, ha szabad így fogalmazni. Ezeket igyekeztünk vázolni, de a folytatásban tekintsünk a hogyan továbbra, ugyanis amiről már Rádi Robert Kálmán polgármester úr is említést tett, holnap 12 órakor várják az RMDS küldöttségét, Klaus Johannis államelnök és csapata a Kotrocseni palotába egyeztetésre. Ön említette azt, hogy volt egy konkrét egyeztetés a frakciókon belül, és maga a szövetségi elnök is kijelentette elég határozottan, hogy az RMDS nem akar aktívan részt venni az új kormányban, viszont annak az elképzeléseit, ha megfelel a magyarságnak a jövőre vonatkozóan, akkor támogatja. Érdekes módon ma a szavazást követően, pontosabban az eredmény tudatában Kelemen Hunor a következőket nyilatkozta. Bármi lehetséges, egyelőre nem tudok semmire nemet vagy igent mondani. Ez a kialakult helyzet kapcsán változott meg ennyire a pontos szemlélet?
Nem változott meg, mint azon túl, hogy van egy valami egy elképzelésünk, hogy talán mi lenne a normálisabb út. A házon belül is, azt jelenti, az RMDS-en belül is le kell folytatnunk a következő napokban elég sok vitát, hogy hogyan látják nem csak a parlamentben dolgozó, hanem a a helyi és az RMDS döntéshozatalban dolgozó emberek ezt a kérdést. Ez egy fontos ügy, ezt le kell tisztázni, meg kell beszélni, itt nem szabad megsporolni ehhez ezt az időszakot, mert most annak az időszaknak van az ideje és a helye. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból, hogy a szövetségi elnök visszafogott volt, azt én értem és normálisnak tartom. Úgyhogy lesznek egyeztetések, meg vagy győződve, hogy holnapi nap az RMDS még csak kővonalazna elképzeléseket, mert túl korai azt mondani, hogy fehér vagy fekete. Ahhoz, hogy fehér vagy fekete legyen, szükség van egy ajánlatra, vagy ajánlattevésekre, vagy ajánlatokra, egyeztetésekre, és hát azt is kellene látni, hogy ugye a kormányfőt mindig is az államelnök jelöli meg. Van egy alkotmánybírósági végzés is, amely elmondja, ha van a parlamentben egy többséget nyert politikai párt, akkor annak mindig a jelöltjét. Ha az nincsen, akkor az államelnök mérlegelhet. Ezt meg lehet erősíteni akár olyan közös dokumentummal is, ahol egy többséget alkotó politikai struktúra javasol kormányfő jelöltet, de még ezt sem kötelező Johannisnak elfogadnia, úgyhogy itt lesz egy érdekes időszak. Johannisról nagyon jól tudjuk, hogy leginkább azt kell mondani, hogy keveset és jót, de hát most államelnöki választások is vannak, amelynek a végkimenetele teljesen nyitottá vált a mai döntésnek a következményeként, úgyhogy a visszafogottság az azért azt gondolom racionális.
Hát de most nagyon gyorsan reagált, mert ilyen gyorsan még soha azt hiszem, hogy az 5 év alatt nem reagált, mint most, mindig megfontolt volt és kiváró, de hogy holnapra már beütemezte az egyeztetéseket, ez azt jelenti, hogy ő is szeretné már sürgetni a dolgok előremenetelét. Szíves engedelmével újabb hallgatót kapcsolunk be, mert hogy vonalban van. Halló!
Halló, halló, Dezső vagyok. Lenne egy kérdésem a képviselő úrhoz.
Hallgatjuk önt.
Tessék!
Képviselő úr, holnap önök Johannis úrhoz mennek. Az egyezkedésnek tárgya lesz a székely politikai foglyoknak a záros határidőn belüli szabadon engedése? Kegyelmet, adjon kegyelmet a Johannisnak, mert ő a nyertes ennek az egész szétszónak. Legalább ennyit nyerjenek a magyarok. Minimum ennyit.
Megértettük.
Mert önök most tárgyalási helyzetben vannak a parlamentben, mert ha önök nem támogassák a megalakuló új kormányt a PSZD-nek megint, akkor semmi nem fog működni önök nélkül.
Köszönjük, de
legalább ennyit nyerjünk mi is.
Megértettük, nem valószínű, hogy erre holnap sor kerül. De
hát
a jövőben...
elég nagy baj. Hát azok börtönben vannak, polockás börtönben, azt olvasom az interneten. Miféle dolog ez?
Hallgassa meg kérem a képviselő válaszát. Igen. Parancsoljon, tisztelt képviselő.
Ezek az egyeztetések, amelyek ugye fél órán ciklikussággal működnek, először is az államelnöknek az előterjesztett témaköreiben zajlanak. Amúgy arról a történetről, amelyet a tisztelt rádióhallgató meg előterjesztett éppen a kollégáink ezen a héten teszik le erre vonatkozó kéréseiket, és így gondolok Fehér László szenátor kollégámra, hogy legyen egy dokumentált, benyújtott kérés is, amelyet utána fent tudunk tartani, és számon tudunk kérni, mert igen, emberek be vannak börtönözve jogtalanul csiholt és felnagyított vádakkal. Az, hogy pontosan holnap hogyan zajlik le, azt nagyon nehéz mondani, mindig is volt lehetőség 2-3 olyan témát röviden legalábbis a mi álláspontunkat elmondani és kérni ezeken a találkozókon, amelyekre az államelnök nem biztos, hogy reagál, mert nem szokott rögtönözni és hirtelen reagálni, ez az ő szokása. De én azt gondolom, holnap még lesz 2-3 olyan téma, amelyet a hónap délőtt folyamán egyeztetünk a kollégákkal, amelyet felvetünk, hogy majd ezt lereagál az államelnök vagy nem, ez egy másik kérdés. És eddig az ő stílusában ritkán volt nyitott direkt reakciókra.
További SMS-ek érkeznek hallgatói véleményekkel. Zsolt írja például, ami nem túl bíztató az RMDS-re nézve, hogy az RMDS ismét hozta a formáját, mind a tekenyőbeli víz idelocsan, tovalocsan. Most nem csak a PCD-t temetjük, hanem az RMDS-t is. Többé senkinek sem kellene, írja Zsolt.
Azt gondolom, hogy Zsoltban van egy csomó ellenszem az RMDSZ ellen, mert hogyha Zsolt követi a politikát, akkor nagyon jól tudja, hogy ez év májusában az Ózvölgyi nagyon arcátlan és elfogadatlan beszedés álláspont után bontottuk fel azt a fajta parlament együttműködést, ami alapján lehetett volna egy bármiféle együtt gondolkodásnak. Az nem létezik, nem szolgált rá a beszedé arra.
Egy kedves brassói hallgató írja, hogy 89 után még nem sikerült az országot talpra állítani, ezért megy el a fiatalság külföldre. Most valami pozitív irányú változásra van remény?
Ha a közhangulatot már lehet javítani, azt gondolom az pozitív. Viszont amit még ugyancsak látok, hogy ha a beruházási oldalon nem indul el egy tudatos állami építkezés és haladás, valamint az oktatásba való beruházás nem fogják tovább erősíteni, mert most nagyon hadilábonnál, akkor ez nem változik meg. Egyelőre a politikai attitűdje a két legfontosabb ellenzéki pártnak ezek irányába pozitív, de hát ugye mindig, és ez a jó, amikor kormányváltás van, hogy helyzetbe kerülnek olyan politikai személyek, olyan politikai vezetők, vagy olyan pártok is, amelyek eddig kintről kiabálva kérték, vagy bizonygatták a tehetségüket, hogy lehetőség lesz most bizonyítani. És remélem, hogy vannak eredmények, és lesznek eredmények, mert az biztos, hogy a mostani szociáldemokrata működés leszámítva a helyi településeket finanszírozó programot, ami jól működött, és ebből Székelyföldön rengeteg beruházás elindult és működőképes, azon túl az, a stratégiai kérdésekben, beruházásokban semmit nem lépett.
És egy újabb SMS, Sándor kérdi Udvarhelyről, hogy nem félő-e, hogy mi mezőgazdászok megint megjárjuk, mint a Csolos kormány idejében, hogy nem kapunk földalapú támogatást csak a másik évben. Hát erre nincs garancia, és erre még egy kicsit kitérünk később, de parancsoljon, hogy erre a felvetésre mit tud mondani, tisztelt képviselő?
Erre vissza kell térjünk később, mert azt gondolom, hogy attól kezdve, hogy itt még egy kormányzati váltás van, ezek olyan technikai ügyek, amelyek a költségvetésben, hogyha be vannak téve és be vannak téve, akkor már az ügyvezető még beszedés kormány is tudja ezeket folytatni. Tehát én nem látom ennek a problémáját. A probléma akkor van, hogyha költségvetésben akkor a hiány van, hogy így derül ki, hogy hiány van, és nem tudják ezt bizony biztosítani. Én remélem, hogy nem ezzel találjuk szembe magunkat bármennyire is. Érződik, és ez főleg a penedelés programoknál való visszajelzéseknél, ugye a PESZEDI kormány jelezte az önkormányzatoknak, hogy október közepétől ne tegyenek le elszámolásokat, mert nem tudja ezeket honorálni, tehát valahol valamilyen szinten meg kell állítsák a kifizetéseket, már a PESZEDI kormány is. Az elmúlt időszakban voltak nyilatkozataik, hogy maga a direkt kifizetések azok működni fognak, én remélem, hogy ez tartható is, mert az a normális.
Csakhogy, és akkor itt a nyílt sebre tegyük rá az ujjunkat. Nem voltak túl elkeseredve, mikor az első hideg zuhany után magukhoz tértek a kormány tagjai. Például Zorina Pinto egészségügyi miniszter egészen nevetős véleményt mondott valamit Viorica Dencsile miniszterelnöknek, akinek az arca szintén valamelyest felderült. És van is okuk rá. Mert hogy hivatalosan ugyebár menniük kell, de az összes gazdasági és államhatalmi eszközöket a kezükben tartják továbbra is. Az ő embereik vannak minden szinten elhelyezve. Hatalmas nagy költségvetési űrt hagynak maguk után, és a megígért költségvetés kiigazítás is ilyen formán, amivel állítólag a miniszterelnök asszony fenyegetőzött a szociáldemokrata párton belül, és azok önkormányzati vezetői fele, ez akár meg sem történhet. És akkor, amit a polgármester úrtól is kérdeztem, az év végéig ki kell húzni az önkormányzatoknak, tehát az ellenzéki önkormányzatok is beleértve, természetesen a magyar vezetőket is felháborodhatnak, hogyha a kezük lábuk meg lesz kötve az év végéig.
És azért legyünk őszinték ebben, és ne legyünk naívak, hogy az ellenzéki önkormányzatok is ide belétetődik, a magyar önkormányzat is, már a nyáron sem kapták meg megfelelőképpen. Tehát, hogyha tényleg arról beszélünk, hogy kormányváltás és annak van értelme, akkor az egyik értelme az az, hogy ki lehessen egyensúlyozni az utolsó 100 méterben azokat a fajta önkormányzati számlákat, amelyek nincsenek lefedve.
Csak hogy az önök kollégái mondják például a szállításügyi minisztériumnál, hogy
olyan beosztottak vannak, akik formálisan nem akarják például az autópálya építést serkenteni, és tartják a hozzávaló dokumentumokat zár alatt fiókban. Na most a pénzügyi szakemberek is ugyanezt megcsinálhatják, hogy a folyósításokat késleltetik, vagy akár zárolják is. És hát a költségvetési hiány megoldása, ami miatt nem a Dencsila kabinetet fogja elővenni az Európai Unió, hanem az új kormányt, ez megint gondot okozhat.
A költségvetési hiánya, azt gondolom, globálisan még a számok rendben vannak. Az más, hogy Románia összefedezze a deficitet, hihetetlen magas kamatlábat fizet. Pont ezért a nagyon gyenge kormány teljesítmény, ami begyűzött most, mert egy is, tehát két és félszer drágában veszünk fel hitelt, mint Magyarország teszi meg most ebben az időszakban. Azért ez mérvadó. Én azt gondolom, hogy amivel szembe kell nézni, hogy egyfelől az önkormányzataink részéről nagyon tiszta képet tudunk mindig, és kapunk, hogy, hogy mennyire működnek azok a fajta finanszírozások, amelyel az ő fenntarthatóságokat kell biztosítani, és most nem a beruházásokról beszélünk. És ezekről a kérdésekről, ha van egy normális időszakban kialakuló új kormány, akkor lehet válaszolni.
Csak hogy eszközök is kellenek hozzá. Na most azért nem érzem én teljes mértékben Johannist győztesnek, mert ugyebár szombattól élesben is elindul az államelnök jelölti kampány. Ha most Dencsila asszony elkezd riogatni, és az embereket meggyőzi azzal, hogy nyugdíjemelés nuku, szociális támogatások befagyasztva, költségvetési hiány pótlása miatt megszorítások következnek, higgy el nekem, hogy az emberek sokkal hamarabb fognak neki hinni, mint Johannisnak. Tehát egyáltalán nem biztos a jelenlegi pozíciójának a megtartása, amit a közvéleménykutatások már mutatnak. Ha nem történik ezek irányába is konkrét lépés, akkor biza, azt hiszem, hogy a jelenlegi államelnök úr nagyon nagy bajba kerülhet a kampány ideje alatt, nem?
A jelenlegi államelnök így is, úgy is nagyon komoly problémákkal fog küzdködni a következő időszakban, mert vagy azért, mert Dencsila miniszterelnök megerősödik azáltal, hogy ez a sikertelenség a saját szavazótáborokat összezárja, megerősíti, vagy azért, mert pontosan egy másik tendencia jelenik meg, hogy mivel Dencsila most már nem kormányfő, és azért mindenki elismeri, hogy mint politikai vezető nem a legérettebb és toppon lévő politikai vezető, annyira lemegy az elfogadási indexe, hogy más kerül be a második fordulóba Johannis ellenébe. És ott a pillanatok kezdve nyitott kérdés, hogy ki lesz az államelnök.
Csak hát az embereket ez érdekli, az életszínvonaluk, a mindennapi gondjaik, illetve hát a magyarságnak a sérelmei, és mi sem bizonyítja jobban, mint amit a kedves hallgatók kérdeznek öntől, amiben meg vagyok győződve a jelen pillanatban, nem is tud választ adni. Például Magdi néni kérdi SMS-ben, és most már lesz a Csíksomlyói búcsú világörökség része, ha kormányváltás történt. Nem lesz. Nem lehet tudni. Vagy hamarosan bizonyára, hogy nem. Mondom én. Tisztelt képviselő...
Válaszoljak én is. Azt gondolom,
egy pillanat, még ezt elolvastam, mert valamelyest összefügg a dolog. Tehát tisztelt képviselő úr, a Mogye ügyében miért vannak olyan csendben? Mikor lesz vége megaláztatásunknak? Plusz az Úzvölgyémmel semmi előrelépés, kérdi Szilveszter.
Vegyük sorra a kérdéseket. Úzvölgyem a legutolsó. Az Úzvölgye kérdésében mivel nagyon jól tudjuk, hogy a háttérben a Peszedinek egyik politikai vonala, és nem csak politikai vonala, hanem a háttérországa és a szolgálatokhoz kötődő vonal úgy döntött, hogy azt, ami ott létrejött krízishelyzet, azt fenntartja és tovább táplálja, ezért én csak örülni tudok, hogy a Peszedi kormány megy. Mert nem lehet, hanem ebből a helyzetből kimozdítani, mert az új emberek kellenek, azok, akik a hadügyminisztériumban ott ülnek, és nem csak politika vezetői szinten, hanem közigazgatás vezetői szinten, főtitkárok, főtitkár helyettesek, mint a Szentgyörgyi volt prefektus, aki főtitkár helyettes, azok nem fognak soha lehetőséget adni arra, hogy érdemben ezt az ügyet segítsük. Tehát van értelme annak, hogy váltás következzen be. A Mogye kérdése, az már nagyon régóta tudjuk, hogy attól kezdve a bíróságokat beavatták, és a bíróságok kimondták, hogy a tanulmányi törvény nem lehet az egyetemi autonómia felett érvényesíteni, bármennyire is politikai nyomást gyakorolunk rájuk, az egy összefogott közösség összefogás kell legyen, és soha nem hagytuk el, és ezért nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy nem csak az erdélyi magyarság, hanem a Magyarország a kormányán keresztül folyamatosan, nyomatékosan kérje, és azt gondolom, hogy ebből ki lehet zökkenni, de csak akkor, hogy ezt folyamatosan fenntartjuk. A Csíksomlyó kérdése. Csíksomlyó kérdése akkor, amikor olyan misszióni vezetés van a Kulturális Minisztériumban jelen pillanatban, amely ezt az ügyet teljesen ellenezte, és tudjuk, hogy hogyan állt hozzá a pápa látogatás kérdéséhez, és akkor nem lehetett rendezni, tehát az új adatokkal, feltárandó adatokkal, dosszié elkészülésével az úr kormányt kell megkeresni, amelyik jövő decemberében fog majd, jövő decemberétől arra fele fog kormányozni. Addig ezeket az előkészítő munkátokat le kell folytatni. Ezek olyan tények, amelyeket sajnos tudunk, szembesülünk, és ilyenkor, ha vannak beragadt ügyek, sokszor a váltás segít ezeket kimozdítani.
És mondom én, hogy az embereket mi érdekli. Azt kérde egy kedves csíkszeredai hallgató, hogy az új nyugdíjtörvénnyel mi lesz?
Itt az van. Új nyugdíjtörvény érvényben van. Nem látom azt, hogy az új nyugdíjtörvénynek a szövegéhez valaki érdemben most hozzá akarna nyúlni, bármennyire is erre vannak úgymond lózungok. Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor érdemben valaki erről tárgyalni szeretne, akkor mi az első kérdésünk fel fogunk tenni, ez a következő. Mi az, amit változtatni szeretnél, mert a mostani törvénynek sokkal koherensebb, mint amelyik a régebbi volt. Mi az, amit változtatni szeretnél? Milyen információkon alapozva szeretnél ebben javítani, vagy változtatni? De ezért mondom, hogy egyelőre nem kell számolni ilyenekkel, hogy az új nyugdíjtörvény, a közszférában a fizetés törvények változnának.
És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban csattan az ostor. És azt hiszem, hogy ebben a tekintetben azért tisztelt Lajos nevű hallgatónknak van igaza, mert azt írja, hát mit mondjak, Ludovik Orbán és társa Ráres Bogdán sem lesz egy könnyű falat nekünk. Gondolom, hogy ezzel önök is tisztában vannak.
Egyáltalán, és ez ugye a mai vitában is elhangzott a parlamentben. Hát azért mi a liberálisoknak nagyon pontosan elmondtuk, hogy egy dolgot ne felejtsenek el, hogy mi nem felejtünk. Tehát egy ilyen konstellációban felállás, hogy nagyon pontosan tudjuk, hogy ki, hol, mikor, mit mondott, tett ellenünk, és ez nem felejtődik, és ez nem felejtődik el a Paskán féle politikai mozgalomról sem. Ezért óvaintjük mindenkit, aki a kormányzásban gondolkodik, hogy olyan kérdésekhez nyúljon hozzá, amire nincsen mandátuma, vagy ami szembe jön a mi ügyeinkkel. Amúgy azt látom, hogy ha valamiféleképpen a liberálisok körül létrejön egy kompromisszumos kormány, és ez most az én személyes véleményem, az nem föltétlen Ludovik Orbán kormányfő jelöltnek a személyében lesz meg nevesítve és kialakítva, mert ezt az államelnök is látja, hogy lehet nehezen tudja átvinni.
És a legújtóbbi szallag hír egy pár perccel ezelőtt jelent meg az egyik tévécsatornán, az, hogy ha politikai konszenzus lesz a holnapi egyeztetések után, akkor Klaus Johannis államelnök kész elfogadni az előrehozott választásoknak a kiírását. Természetesen, hogy ez nem ilyen egyszerű ez a procedúra, de az államelnök meg tudja csinálni, hogy két elutasítandó jelöltet nevesít, amit a parlament elutasít, és akkor feloszthatja, a törvényhozás kiírhatja. Úgyhogy nincs valószínűleg, hogy önök is fognak.
Nincs politikai konszenzus az előadott választás kérdéskörében.
Pont. Mindenképpen holnap fontos nap lesz a konzultációk szempontjából, és hát a jövő szempontjából is, hogy minél hamarabb alakuljon kormány, és talán legyen jobb kilátásunk a jövőt illetően, habár a nehéz időszakok következnek, mert a következő másfél év is fontos dolgokról, választásokról fog szólni. Köszönöm szépen, hogy a fárasztó nap után rendelkezésünkre állt. Jó munkát holnap, és sikert a kotrucsini egyeztetéseken.
Köszönöm szépen, és hogyha megengedi, búcsúszóként, eddig sem volt könnyű, jövőben sem lesz könnyű, de dolgozni kell.
És ne feledjük el azt, hogy jönnek itt a világot váltó kérdések, de akkor is a magyarságnak 6-6,5%-os aránya, potenciálja van abban a román törvényhozásban, tehát csodákra nagyon nehezen lehet számítani. Köszönöm szépen még egyszer, hogy beszámolt arról, ami ma történt.